Önök ismét az Inforádió Arena című műsorát hallják, a mikrofonnal Dénes Tamás, vendége Benedek Tibor, a magyar vízilabdaválogatott, a világbajnok magyar vízilabdaválogatott szövetségi kapitánya. Az asztalról beszélgettünk a hírek előtt, úgyhogy egy kicsit folytassuk azzal, hogy hogy néz ki most a vízilabda térképe. Európán kívül mely csapatokra kell igazán figyelni, illetőleg mi a helyzet olyan korábban azért a magyar csapattal is versengő, hanem is teljes mértékben csapatokkal, mint a románok, akik abszolút csalódást okoztak, vagy a németek és az oroszok?
Egy olimpia után mindig van egy átalakulás. Sok csapat fiatalított, sokan abba hagyják a válogatottban való szereplést, új edzők, most ebben az évben pont rengeteg csapatnál új edző lett. Itt azért meg kell említenem, hogy látványosan a délszláv edzők uralják a világvízilabdáját most. A új-zélandi férfi válogatottban van magyar edző, a Sike Józsi. Azon kívül majdnem mindenhol szerbek, horvátok edzősködnek. Ez nyilván azért sokat mutat. És azért ez valamit mindenképpen jelent, hogy oda kell, hogy figyeljünk az edzőképzésre, a klubok szereplésére, és ez fontos dolog. Azon kívül jellemző az is, hogy a csapatok azért egy olimpia után mindig 4 évben gondolkoznak. Ausztrália, az USA elkezdett egy abszolút fiatalítást, leginkább az USA, és szeretnének a következő olimpiára újra jól szerepelni, de továbbra is az európai csapatok uralják azért a világvízilabdázását.
Hogy nézett ki a magyar csapat a torna alatt egészségügyi szempontból? Ugye beszéltünk arról, hogy Olga Dánielnek a keze a verseny előtt, a világbajnokság előtt sérült volt, kétséges volt. Azt sem tudom egyetlen, kinek köszönhető, ez most már hangzik el országvilág előtt, hogy kinek köszönhető.
Igen,
az, hogy
ezután is szeretném megköszönni a Tóth Ferenc doktor úrnak a munkáját, mert tényleg nagyon...
Ha ő nincs,
akkor nekünk nincs Danink.
Egyébként mi ez az új kezelési típus? Mert annyit tudok, hogy ami hideg kamrában üldögélt.
Hát igen, ezt inkább a Daninak kéne elmesélni, én pontosan nem tudom. Mindig csak elment azt, kezelésre, aztán jött, és...
És az eredmény tökéletes.
És aztán még edzett is bekötött kézzel végig, de hát nagyon sokat tett azért, hogy ott lehessen. Illetve hát Gábor doktor, aki velünk dolgozik, ő is folyamatosan figyel a játékosokra, hogy a legjobb állapotban lehessenek. Nyilván sok pici sérülés van azért, de volt nagyobb is, hogyha Kis Gábort említeném, aki egy héttel a csapathirdetés előtt jelezte, hogy nem tudja vállalni a válogatottságot a hátfájdalmai miatt, úgyhogy ez is egy nehéz
probléma
volt. Milyenre
fel lehet készülve egy szövetségi kapitány?
Hát jellemző volt azért a centereinkre az elmúlt 3-4 évben, hogy sérülékenyek voltak, úgyhogy én igyekeztem végig tartani egy plusz lehetőséget, elkezdtem dolgozni Bedő Krisztiánnal szinte rögtön a legelején, aki nagyon fiatal, tehetséges center volt, ismeretlen volt, a BVC-be játszott, valahogy láttam rajta benne ezt a tüzet és ezt az akarást, ami aztán igazolt is a világbajnokságon, mert nagyon jól játszott. Tehát neki most nagy feladat lesz, mert egy hét múlva az utánpótlás VB-n is szerepelnie kell, és hát ez egy nagy feladat egy győztes felnőtt világbajnokság után.
Egyébként hát nyilván lelkileg sem könnyű ezt megemészteni, hogy akkor most az ember kiengedne, és akkor még tovább pörögni egy olyan tornán, ahol vélhetően vezéregyéniség kell, hogy legyen a magyar csapatban, de van ebben az utánpótlás vagy junior válogatottban olyan, aki adott esetben 1-2 éven belül már a nagy válogatottban is helyet követelhet?
Igyekeztem tavasszal sokat játszani a junior válogatottal, volt 2 félhivatalos mérkőzésünk is, ők részt vettek az OB1-ben, tehát mindent megtettek azért, hogy ez a felzárkózás ez minél gyorsabb legyen. Az, hogy lesz olyan játékos a jövőben, aki 1-2 év alatt meghatározható legyen, azt most még nem látom. Bedő Krisztián mindenképpen már bizonyított, de például Jansik Szilárd is többször tagja volt már a csapatnak. Én bízom benne, hogy egy olyan utánpótlás világbajnokságot látunk majd most Szombathelyen, ahol ezek a játékosok bizonyíthatnak, hiszen azért látták, hogy rengeteg lehetőséget adok a fiataloknak, bízom bennük, és van értelme jól teljesíteni és jól dolgozni.
Egyébként ez bevált, hogy az OB1-ben szerepel a junior válogatott? Nincs nagy fizikai különbség az OB1-es csapatok meg a juniorok között?
Hát Horkai György szövetségi kapitány nagyon jól dolgozott, én szerintem rengeteget fejlődtek a fiúk ezzel, hogy OB1-be játszottak, inkább a többi csapatnak volt nehézség, hogy logisztikailag megoldja, hogy játszanak a junior válogatottal, hiszen ott is a játékosok játszottak a saját klubjukba is, ez azért sok fejtörést okozott.
Ez marad ez a rendszer egyébként a következő bajnokságra is?
Nem marad, pont emiatt nem marad. Kicsit sajnálom, de azt gondolom, hogy ez az utánpótlás csapat most azért ad egy olyan bázist az OB1-es csapatoknak, akik most szét fognak szórodni klubokba, hogy egy pár évet előre ugrottak a ranglétrán ez alatt a másfél év alatt, amit sikerült felgyorsítani a fejlődésüket.
Ugye egy évvel ezelőtt, amikor a magyar válogatott talán a közvárakozásával ellentétesen szerepelt az olimpián, akkor azért elhangzottak olyan hangok, hogy hosszabb hullámvölgyelé néz a magyar póló, és az utánpótlás sem olyan, mert a 76-77-es aranygeneráció mögött kevesen tudtak betörni. Azóta pedig, mintha a varázsló mindent jóvá tett volna, és minden jóra fordult volna. Nyilván az A-válogatott a kirakat, annak a sikere minden tűberel, de hát az Univerzum egy csapat, mint a Balázs vezetésével is nagyszerű sikert ért el, és igazán reményteljes, hogy majd az utánpótlás csapat is jól szerepel. Nem túl szép a kép a valósághoz képest?
De igen, túl szép. De...
Soha nagyobb bajunk ne legyen, félrejtés ne essék.
Igen, én azt gondolom, hogy örülni kell ezeknek a sikereknek. Nyilván az univerzitás válogatottban sok fiatal is kapott olyan impulzust, ami segíti a további fejlődésüket, és én nagyon bízom benne, hogy ez így lesz majd most a junior világbajnokságon is. Én szerintem nem vagyunk ennyire jók, de nagyon tudunk küzdeni, és ez igaz a jövőre nézve is. Az, hogyha alázatosak vagyunk, és dolgozunk, és a nulláról építjük fel minden évben a csapatunkat, és ez vonatkozik edzőre, stábra, játékosokra, és ugyanezt az önbizalmat tudjuk felépíteni, de mondom, nem nagy képűséget, akkor minden évben meg lehet a lehetőségünk. Nyilván elsősorban az a fontos a jövő évi Európa-bajnokságon is, hogy legyünk benne az első négyben, bírjuk el a terhét annak, hogy 7-8 ezer ember fog majd ott szurkolni a Margit-szigeten, és aztán utána, amikor a négybe kerülünk, akkor utána pedig megint meg fogunk erősödni.
Tulajdonképpen egy világversenyen azért a nyolcaddöntő, ha van, illetve a negyeddöntő az kulcsmeccs. Mert ha már benne van a négyben az ember, akkor már haza lehet jönni. Ha a nyolcba kiesik, az rosszabb. És a szerbek is így jártak tulajdonképpen. Szóval az mindig külön fejfájást okoz, vagy ez egy a többi közül?
Nem, az egy nagyon fontos lépcső, ez így van. Nyolcaddöntő most volt először, tehát az, hogy még azért is játszani kell, hogy a nyolcba leessél, azért az most volt először. Nyilván könnyebb meccsünk volt a Kazasztán ellen játszottunk, de mégis kieséses meccs volt. Úgyhogy
elég rosszul indult.
És elég rosszul is indult, igen. Úgyhogy megvan a nehézsége. A négy bejutás az egy fordulópont. Ott egy picit mindenki megkönnyebbül, de viszont ez a megkönnyebbülés ez nem csaphat át utána örömmé. Mert igazából még nem értél el semmit, csak nem égtél le.
Az edző munkáját mennyiben befolyásolja? Nyilván az nem okos kérdés, hogy könnyíti el, hogy gyakorlatilag a három kulcsmeccsen nem kellett hátrányban játszani, már gól hátrányban játszani. Tehát, hogy gyakorlatilag végigvezetett a magyar csapat.
Igen, hát amikor kikaptunk a Vodafone kupán a görögöktől, akkor pont azt mondtam, hogy az egyetlen pozitívum a mérkőzésnek az volt, hogy szoros volt a meccs. Mert addig nekünk vagy nagyon nyertünk, vagy nagyon kikaptunk a nyár folyamán, És én nagyon sok ilyen meccset szeretnék, mert ez lelkileg nagyon erősíti a csapatot, az, hogy az utolsó pillanatban kell megnyerni egy meccset, hogy végig szoros. Rengeteget edzettünk például a nyáron úgy, hogy negyedekre bontottunk egy edzést, és akkor minden negyedet meg kellett nyerni a csapatnak, mondjuk amikor egymás között játszottunk, hogy folyamatosan szokják a srácok azt, hogy egy-egy gólon múlik egy fontos mérkőzés.
Ugye a görögök ellen nem volt nagyon jó a mérleg, legalábbis az idei mérleg, vagy a nyári mérleg a világbajnokság előtt. Ki kellett valami újat találni előtt, mert hát ahhoz képest, ha a negyeddöntőket nézte az ember, akkor minden negyeddöntő egy gólon múlott, volt egy hosszabbításos volt, és ehhez képest a magyar csapat nyert 6-tal.
Igen, ki kellett találni. Minden meccs előtt tulajdonképpen dolgoztunk valamin, a következő ellenfél taktikáját azért elemeztük, tehát annak ellenére nincsenek nagy csodák a vízilabdában, mert gondolom semmilyen sportban mindenki tud mindent a másikról, de azért pici dolgok döntenek, tehát a különbség az a részleteken múlik, és azért mi nagyon odafigyeltünk a részletekre. A görög meccsen kifejezetten alakítottunk a taktikánkon, nem csak az első két nyári görög meccshez képest, hanem akár az ausztrálhoz képest is.
Az egyébként valamennyire fokmérő volt a kinti görög meccs, ugye egy furcsa lebonyolítási rendszere volt a kupának, hogy reggel is kellett játszani, meg este is.
Melyik kupának?
A Görögországban. Az.
Ja, igen. Az egy teljesen embertelen torna volt. Az mindig azt kapott ki, aki éppen két meccset játszott egymás uh-huh. után.
Magyarul annak az eredményében az igényet a világon semmilyen következtetés nem lehetett le.
Nem, semmit. Játszottunk egy szerb ellen, aki éppen Kanadából érkezett, utána Montenegrót még megvertük, aztán már úgy elfáradtunk, hogy másnap reggel kikaptunk az olasztól, aztán este a görögtől is. Uh-huh. Uh-huh. Mi hazajöttünk, és még volt utána 4 meccs vasárnap. Tehát olyan torna volt, aminek igazából papíron semmi jelentősége, mi azért sokat tanultunk ott is.
Ugye, ha visszatérve a döntőre még, ott volt egy sok kulcspillanat volt valószínűleg a döntőben, de egy nagyon emlékezetes volt a televízión keresztül követve a döntőt, ez egy 6-6-os állásnál volt egy emberfor, amikor időt kért. Lehet-e azt tudni, hogy ott ilyenkor mi hangzik el? Ugye, mondom, hogy mi látszott a kívülálló számára, egy figurát ki kellett játszani a Hosnyászkőre, és ő be fogja dobni. De hát azért a póló egyszerű játék, de nem ennyire.
Igen, a timeout-os fóroknak mindig van jelentősége, hiszen azon kívül, hogy te föl tudsz készülni, az ellenfél is föl tud, be tudja küldeni a legjobb védőit, le tudja hozni a gyenge pontjait. Tehát nem mindig jó egy timeout, viszont annyira megerősödtek az emberelőny megjátszásaink a VB-re, annyira kialakultak a megbeszélt mozdulatok, hogy már nem kellett attól félni, hogy mi gyengülünk avval, hogy az ellenfél tud mondjuk cserélni, és már nyugodt szívvel tudtam timeoutot hívni, még mondjuk a Vodafone kupán nem is hívtam timeoutot direkt az utolsó görög fornál, itt a VB-n már nem volt kérdés, hogy ez csak minket fog erősíteni.
Biztos van erre statisztika, de a laikus a tévénéző számára úgy tűnt, hogy akár a férfi, akár a női vonalon a magyar csapat több ember hátrányt kapott, mint ember előnyt. Ez korábban is így volt, én azt gondolom. Akkor mindig lehetett olyan butaságokat mondani, hogy hát a bírók már unják a magyarok elsőségét, meg stb. De a másik létező változat az volt, hogy ez azért is van, mert a sportdiplomáciai vonalon nem olyan erős a magyar póló, Salamon doktor volt egyedül, most már ő sincsen, ugye most Molnár Tamás nem választották be a FINA bizottságába, stb. Van valami racionális magyarázat? Mert lehet az is, hogy agresszívebben védekezik a csapat, mint korábban.
Hát összességében most azt kell mondjam, hogy jó a sportdiplomáciánk, mert mi rendezzük a 2021-es világbajnokságot, úgyhogy ez egy
nagyon... Meg a következő EB-t.
Meg a következő EB-t is, tehát ilyen szempontból nagyon jók vagyunk, és nagy öröm, mert mind a kettő egy nagyon fontos dolog az úszósport, úszó és vízilabda sport, vagy vízesportok számára, és azért valószínűleg, hogy végre fognak Budapesten úszodák épülni, ami már nagyon régóta szükséges lenne. Az, hogy a bírókkal Én nekem végig az volt a feladatom, hogy felkészítsem a fiúkat arra, hogy nekünk itt nem lesz bíró, aki segítsen, és ez korábban is jellemző volt. Tehát a magyar csapat, ha a bíró semleges, és nem ellene fúj, akkor már mindig örült.
De miért van ez?
Hát lehet, hogy ezt mások is pont így gondolják, nem tudom. Én csak a saját szemszögömből nézem.
Jó, tehát ezt le lehet strigulázni, hogy ki hány ember Ford kap.
Lehet, nem szoktam megnézni, hogy az ellenfelek
mi
lesz, hogy van. Nyilvánvalóan nehéz az a horvát mérkőzés volt. A döntőben a két legjobb, szerintem a két legjobb bíró vezette, akik most a piacon vannak, és jól is vezették a meccset. Az elődöntőn ott azért sok hátrány kaptunk, ott azért sokszor rá kellett szólnom a játékosokra, hogy ne foglalkozzanak a bíróval.
Amikor szombat reggel felöltözött, akkor eszébe jutott, hogy olyan ruhát kell fűvenni, hogy vizes lesz?
Hát egy ruhánk volt, illetve nem, nekem azért sok fehér ingem volt. De
egy van már nekünk, de gondolom több darab is van belőle.
Több darab van belőle, igen. És nem szabad ebben foglalkozni. Ezt el is űzi szerintem minden edző a fejéből, hogy inkább hazamegy mesztelenül a meccs után, de hogy pótruhát nem visz magával, az abban biztos vagyok.
Ez olyan, mint a meccs előtti fényképezkedés.
Így van.
Még egy picit a magyar póló általános helyzetéről hadd kérdezem olyan aspektusból, hogy azért a mi fiatalkorunkban, már az enyémben, a budapesti póló az abszolút meghatározó volt. Ugye a 60-as évben volt Szolnok egy nagyon jó csapat, de azt követően azért a vidéki póló meg se közelítette a budapestit. Aztán ugye a 90-es években is inkább azért a Honvéd és a Vasas vagy Domino Honvéd vetélkedése volt jellemző, az UTE sikerei után, most meg mintha áttevődött volna más sportágokhoz hasonlóan az egész póló vidékre. Ez egyrészt a szövetségkapitány szempontjából jó-e, vagy teljesen mindegy, az a lényeg, hogy közönség előtt játszanak jó pólót.
Hát az én szempontomból, ha kényelmi szemszöget nézem, akkor nem jó, mert nagyon sokat kell utaznom, rengeteget jártam vidéki mérkőzésekre, de ha azt nézem, hogy nem kell külföldre menni a játékosoknak, mert van stabil klub itthon, akik lehetőséget teremtenek arra, hogy ezek a játékosok itthon játszhassanak, és jó csapatban játszhassanak, akkor örülnöm kell, ha Budapest, ha nem Budapest. Én Budapesten nőttem föl, én nagyon szerettem Budapesten vízilabdázni, nyilván ez saját szemszegem, de az, hogy mondjuk a vidéki bázisok így megerősödtek, és ott tényleg járnak ki az emberek, és szeretik a saját városuk csapatát, az azért nagy dolog. Budapesten már azért nagyon kevés a néző, vidéken jóval több. Most, hogyha épülnek uszodák és befednek, mondjuk Szolnokon lesz fedett uszoda, akkor biztos, hogy még jobb hangulat lesz. Itt leginkább arra kell most koncentrálni, hogy a három legerősebb vidéki csapat, aki most összegyűjtötte a válogatott játékosoknak a 90%-át, azok nemzetközileg is érjenek el sikereket, mert ez most már jó ideje hiányzik, és nagyon sok külföldi játszik most Magyarországon, tanulunk is tőlük, biztos vagyok benne, például Szolnokban három jó, nagyon világ színvonalon is erős szerb vízilabdázik, hogy ezt ki tudjuk használni, mert szüksége van a magyar kluboknak is a sikerekre, illetve a szponzoroknak is a sikerekre.
Ez lett volna a következő kérdés, hogy ezek szerint jó az, hogyha sok a légiós? Ugye ausztrálok is vannak, most már jön egy-két szerb, horvát. Jó ez a pólónak, hogyha... Mert általában, hogy itt a más sportágban azt mondják, hogy elveszik a helyet a magyarok elől.
Igen. Ha eredményt érjünk el...
Tehát általában azt mondják, hogyha minőségi a légiós, az nem baj.
Így van, ha eredményt érnek el ezek a klubok nemzetközi szinten, akkor megéri külföldieket játszatni. Ha nincs eredmény, akkor nem éri meg, mert akkor tényleg elveszi a helyet, és egy bajnokságban viszont ott úgyis az egyik klub nyer. Tehát ott mindegy, hogy van-e külföldi, vagy nem. De ha ezek a külföldiek hozzásegítik ezeket a klubokat, hogy mondjuk egy Final Four-ba bejussunk, akkor mindenképpen megéri. A másik oldala pedig az, hogy a magyar vízilabda még mindig annyira erős, hogy mondjuk a szerb piac, montenegrói piac most teljesen esik szét, és egyre többen mennek külföldre onnan. A magyar még mindig tartja magát, ha nem is ugyanolyan szinten mondjuk, mint az olimpiai sikerek alatt, de még mindig az egyik legerősebb bajnokság és a legstabilabb anyagi háttér.
Nekem az egyik legmeglepőbb igazolás George Ettinek az itten jelentik, ami akkor is, hogy hát nyilván, hogy azért neki van magyar kötődése, de ez azt is jelenti, hogy ezek a vidéki klubok, ezek financiálisan versenyképesek a külföldi klubokkal?
Igen, nem ugyanaz a helyzet már, mint régen, hogy el kell menni Olaszországba, most már nem nagyon érdemes sehova menni, nem azért, mert annyira jó lenne itthon a helyzet, hanem mert annyira rossz máshol.
Uh-huh. Ez Olaszországra is igaz?
Mindenhova, igen.
A légiósoknak a presztízse olyan szempontból kérdezem, milyen, mert ugye korábban azt mondták, hogy Magyarországon a légiósokat istenítik, ez nem a vízilabdára vonatkozott elsősorban. Ugyanakkor, hogyha egy magyar kimegy külföldre, akkor ott azért meg kell neki nagyon erősen küzdenie, nem kivételeznek, mert nem kap előnyöket, stb. Ugye ön Olaszországban játszott egy évtizeden keresztül, ha mindent összerakunk, bár egy olyan csapatban például a Rekóban, ahol rengeteg külföldi játszott együtt. Volt bármifajta különbség a légiósok vagy külföldiek és az olaszok kezelése között a Rekónál?
Én nagyon sokat köszönhetek annak, hogy Rekóba játszottam, köszönhetek azért is, mert egy csomó mindent el tudtam hozni ebbe a válogatottba, abból a mentalitásból, amit ott tanultam. Én azt mondom, hogy minden játékosnak jót tesz az, hogyha játszik külföldön, érzi azt a felelősséget, hogy milyen idegen légiósnak lenni, megtanul egy nyelvet, megtanul egy másik kultúrát, nem csak a parton, hanem a vízbe is, és aztán jöjjön haza, és használja. És ez a válogatottra is jellemző volt most, hogy igazi európaiak voltunk, úgy érzem.
Befejezés zárásaként hadd vicceljünk egy kicsit, ugye azt mondta a Győzelem mámorában, hogy lehet, hogy a csúcson kéne visszavonulni, mert följebb már csak kevés út vezet, hát nagyon remélem, hogy ez azért a vicc szintjén marad, de nem jött túl korán a siker ilyen szempontból, illetőleg azt kérdezném inkább, hogy az ember, amikor ugye a magyar vízilabda válogatott megnyerte a világbajnokságot, akkor az ember magába azt mondta, Gyarmati Dezső, Kemény, Dénes Benedek Tibor, ugye három világbajnok szövetségi kapitány. No, ez milyen volt, amikor ön ezt végig gondolta?
Nekem ez most már természetes. Uh-huh. Ugyanúgy, amikor az ember várja, hogy olimpiai bajnok legyen, aztán amikor az lesz, akkor olyan, mint hogyha ez úgy meg is érdemelte uh-huh. volna, mert annyit tett érte. Én azt gondolom, hogy én sokat tettem azért, hogy én világbajnok edző legyek, és leginkább azért örülök neki, hogy ilyen hamar sikerült, mert én ezzel hiteles edzővé váltam. Eddig azt mondták, hogy itt jön Benedek Tibor, azért lett kapitány, mert hogy ilyen nagy játékos volt, még nem csinált semmit a parton. Hát most már csinált. Történelmet írt, ő is és a csapata is, és ezt már igazából nem veszi el senki, akármi történik a jövőben. Nyilván szeretnénk még jó eredményeket elérni, de garancia nincs semmire. Erre az egyre volt, ami most már megvan. Ez most már a garancia maga.
Még egyszer szeretettel gratulálok minden hallgató nevében ez a nagyszerű sikert, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a megkívásunkat. Önök az Inforádió Aréna című műsorában Benedek Tibort, a világbajnok, magyar vízilabda válogatott világbajnok szövetségi kapitányát hallották. Viszont hallásra!